ami segítségünk és alkalmunk megszentelése, jöjjön az örökkévaló Istentől. Amen. Imádkozunk testvéreim! Hatalmas Isten! Áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, amelyet te Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük néked megváltó szeretetedet, amely által bennünket megszólítottál életutunk egy bizonyos pontján, amikor világosságot adtál lelkünkbe, és eljuttattál bennünket annak felismerésére, hogy szerető mennyei édesatyánk vagy. Köszönjük néked ezt a kegyelmet, és kérünk, hogy tarts meg minket a kegyelemben, és taníts bölcsességedre, hogy rá tudjunk figyelni életünk minden idejében. Urunk, Jézusunk érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg a kis közösséget. Amen. Testvéreim, foglalja helyet a gyülekezet. Hosszabb igeszakaszt olvasok fel a Szentírásból, Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezetéhez írott leveléből, a harmadik rész 21. és azt követő verseit, valamint a Galata levélből is egy bibliai verset felolvasok. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hitáltal mind azokhoz és mind azoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szükölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Itt az Isten ereve rendelt, engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. A Galata levélből pedig az ige így szól hozzánk, a második rész 20. verse. Jézussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Kedves testvéreim, feltehetnénk a kérdést, hogy miért ünnepelünk minden népben tehát, mi jelentősége van, vagy mi jelentősége lehet annak, hogy esztendőnként, amikor elérkezünk ehhez a dátumhoz, megemlékezünk a reformációról. Testvéreim, nagyon fontos ez, nem csak azért, mert a korabeli reformátorok, miután csodálatos felismerésre eljutottak, amelyet közzétettek, és ami állítom nagy mértékben megváltoztatta a világot, nem csak azért, mert ők akkor felismertek egy igazságot, hanem oly dolgra jöttek rá, és oly dolgot tapasztaltak meg, ami kétségtelenül bátor szívvel mondotta ki velük, hogy a reformáció az nem csak egy adott időpontban végbe ment folyamat, hanem egy állandó folyamatnak kell lennie, tehát szüntelen reformációra van szüksége ennek a világnak, hiszen nemzedek, nemzedékek követik egymást, generációk követik egymást, és óhatatlanul az emberi gyarlóságból következően előfordul az, sőt az törvényszerű szinte, hogy a következő generációk megfeledkeznek Isten szabadító tetteiről, és ezért emlékeztetni kell őket arra. Ahogy annak idején az Ószövetség népe számára, az Úr meghagyta azt, hogy emlékeztessenek, tehát mondják el a következő nemzedékeknek Isten hatalmas tetteit, szabadító tetteit, harcait, amelyet éltük tett, és azt látjuk, hogy amikor erről egy-egy korosztály megfeledkezett, akkor újra és újra valami tragikus, nyomorúságos, történelmi megtorpanást ment végbe, és történt velük, ami úgy állt helyre, hogy Isten szabadított, támasztott, és aki emlékeztette őket az evangéliumra, Isten szabadítására, és arra a kötelességükre, hogy tovább kell, hogy adják Isten szabadító tetteinek a hírét, gondoljunk csak Gedeon történetére. De ha most csak az új szövetség világában maradunk, abban a korban, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus fellépett, és elhozta az Isten országának hírét, tehát Isten királyi uralmára, annak közelségére, jelenlétére hívta fel emberek figyelmét, ott is azt látjuk, de a történelem során újra és újra megtapasztalhattuk azt, hogy elromlanak a dolgok. Tehát nem csak egy hitetlen világ romlik el, egy hitetlen világban, ahol nincs helye vallásnak vagy Isten hitnek, ott rendkívül rövid idő alatt tragikus módon következik be egy olyan hanyatlás, amelyet nem lehet orvosolni. De ez a döbbenetes, hogyha vele gondolunk, hogy a keresztény világban is egy olyan hanyatlás ment végbe, hogy Luther Mártonnak csak az egyház bűneit, a korabeli egyház bűneit, mivel elszakadtak a Szentírás törvényeitől, illetve a Szentírásban leírt isteni kijelentéstől, egy 95 tételbe kellett megfogalmazni, tehát ezek a legsarkalatosabb dolgok. Tehát ha hitetlenül, Isten közelség nélkül, vagy Isten törvények nélkül is elromlik a világ, vagy ha így is elromlik, ha Isten törvények birtokában, és isteni kijelentés birtokában is elromlik a világ, akkor mennyire fontos valóban, hogy a reformáció folyamatáról nem szabad megfeledkezni, hanem állandó folyamatba kell annak lennie. Nos, a történelem mutatja, hogy már a középkori egyházban is hiába volt a sok jelkép, a keresztény jelképek, amelyek emlékeztettek, és röviden megfogalmaztak tulajdonképpen igazságokat, hogy a különböző szimbólumokkal ki lehet fejezni olyan sarkalatos igazságokat, amely az embernek a lelkébe vésődik, vagy a tudatába vésődik. Hiába volt úgymond a szegények bibliájaként a templomok falára belül felfestve egy-egy bibliai történet, vagy maga a kijelentés, mondván, hát becsületes igyekezet volt ez tulajdonképpen, mondván, hogy az egyszerű emberek nem tudnak olvasni, hát akkor legalább így jegyezzék meg a bibliai történeteket, tehát a kegyességüket ilyen módon gyakorolják. Vagy hiába volt naponta a mise, és hiába voltak tanúi naponta a misének, az mégiscsak valamiféle hókusz-pókusznak tűnt nekik, ez a kifejezés egyébként innen való, pontosan a misének az a tétele, vagy az úrvacsorában is, amikor elhangzik a szereztetési ige, hogy ez az én testem, tehát hic est corpus, tehát a hókusz-pókusz ebből lett, tehát az emberek ennyit értettek belőle. Hát, ha olyan erőteljes keresztény misszionál, ahol célkitűzés volt, hogy az első ezred fordulóra keresztényé tegyék a világot, ahol tényleg népeket kereszteltek meg, és népek vették fel már az első évezredben a kereszténységet, mert úgy gondolták, hogy igen, ez az a kiszabott idő, és utána majd jön egy olyan korszak, amikor már nem lehet keresztényé válni. Nos, eleinte jól működtek a dolgok, hiszen mindennek és mindennek az alapja egy olyan átható lelki ébredés volt, és a korabeli egyházban, az ősegyházban is ez a Krisztus közelség megtapasztalható volt, de miután államvallással lett a kereszténység, elromlottak a dolgok, hiszen olyan kompromisszumokat kellett kötni tulajdonképpen népekkel, akik névleges keresztényekké váltak csupán, hogy valamiképpen be kellett venni az élet gyakorlatba, és a liturgikus gyakorlatokba is be kellett venni azokat a mozzanatokat, amelyek jelen voltak egy-egy népnek a pogány vallásában. Így kerültek például a régi bálványistenek helyébe a keresztény szentek. Aztán, ahogy tényleg nagyon csodálatos dolog ez a jelkép, ha így veszük, amikor elindul egy tiszta patak, a hegyekből végig csörgedezik, és mind több és több ereske csatlakozik vele, végén folyammal válik, amelynek a vize már elszennyeződik, és elmarad az egésznek a lényege, a frissessége, és a reformáció valami ilyen, visszatérni a forráshoz. Ez a forráshoz való visszatérés, ez a lelki ébredés tulajdonképpen, testvéreim, egy olyan dolog, ami elengedhetetlen. Ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy az emberek világszerte ne lennének vallásosak. Hiszen rengeteg vallás van a világon. Nem csak a kereszténységen belül, hát a kereszténységen belül is van jó néhány ágazat, de vannak másféle fajta vallások is, amelyek tiszteletre méltó módon tisztelik az Istent. És amelyeknek vannak törvényeik. És sok esetben ezek a törvények harmonizálnak a Bibliában elénk adott törvényekkel is. Azt mondhatnánk, hogy hát igen, ennek elegendőnek kellene lennie. Nos, de itt van az embernek a nyomorúsága, a tragédiája. Pál apostol a római levélben elénk adja ezt, és szinte átcsendül a történelmen, és emlékeztet bennünket tulajdonképpen azokra a dolgokra is, amit megtalálunk például a Prédikátor könyvében, ahol leírja, hogy minden és minden hiába való. Vagy egybe cseng a nagy keleti vallások egyike a buddhizmusnak a lényegével is, hogy azt mondja, hogy minden hiába való. Minden szenvedés. Még a jó dolgok is tulajdonképpen szenvedést hordoznak magukban, hiába való minden, és ezért való, hogy át kell vészelni ezt az életet, ezt a létformát, aztán majd utána következik valami. Nos, ez a hiába valóság érzése csendül fel mindenütt, és Pál ezt illusztrálja a római levél első fejezeteiben, amikor elmondja, hogy bár az ember számára megadatott az a lehetőség, hogy elmebelileg is, tehát megismerheti a világot, nem csak az őt közvetlenül körülvevő világot, hanem magasabb ismeretekre is juthat. De azt mondja, az ember a maga hitetlensége által elfordult Istentől, azért hiába valóvá vált az egész gondolatmenetében, hiába valóvá vált minden cselekedeteiben, és olyan dolgokat kezdett el tisztelni Isten helyett, olyan dolgoknak vagy teremtményeknek adta a dicsőséget, amelyek teremtmények, tehát nem Isten. És ezért azt mondja, hogy hát óhatatlanul veszedelemre való vagy ó ember, mert nem tartottad meg Istennek a dolgait, és még a kegyesek felé is azt mondja, hogy hát ti elítélitek azokat, akik ilyen dolgokat cselekszenek, hát olyan bűnök vannak ott felsorolva, amelyek döbbenetesek, de hiába ítéltek el más, mert ti is olyanok vagytok, azt mondja Pál apostol. Ti is ugyanolyanok vagytok. Nincs ezen a földön, ezen a világon egyetlen ember sem, aki megállhatna Isten színe előtt a maga igazával. Mert kényszerűen rajta van valami iszonyú teherként az emberen a bűn, és nem tud alóla szabadulni egyedül az isteni kegyelem képes és kész arra, hogy megszabadítson. Ha belegondolunk, Pál apostol csodálatos dolgot vitt véghez, amikor szinte megadta számunkra az egész keresztény vallás rendszerét, nem véletlen, hogy a reformáció éppen ezen a ponton bontakozott ki, Luther Márton is sok mindennel próbálkozott, hát szerzetes lévén igyekezett arra, hogy teljes erőfeszítésével megfeleljen az isteni törvény normáinak, és meg kellett tapasztalni, hogy nem felel meg azoknak. Akár mennyire próbált vezekelni, vagy bűnbánatot tartani, különféle penitenciának, önsanyargató dolgoknak tette ki magát, és rádöbbent arra, hogy nem megy. És akkor így kiáltott fel, hogy nekem egy kegyelmes Istenre van szükségem. Belátta azt, hogy minden törvény, minden vallásos ismeret csupán az embert oda vezeti el, hogy megtapasztalja azt a mélységet, amiben van. Hát igen, ha törvény erre adatott. Krisztusra vezérlő mester, itt a megelőző versekben éppen ez van, hogy a törvény arra jó, hogy feltárja előttünk bűnös nyomorult voltunkat. Kálvin János is azt mondja a törvényről, hogy a háromas haszna van a törvénynek, azt mondja, hogy tükör, fék és ösztöke. Tükör, amelyben meglátjuk magunkat. Fék, amely igyekszik bennünket visszatartani a rossztól. És ösztöke, ami ösztökél bennünket a jóra. Ez így szépen hangzik, csak éppen az ember nem tudja teljesíteni. Nincs hozzá hatalma. Lehet, hogy megvan benne jó szándék, megvan benne készség, és megpróbál megtenni mindent annak érdekében, hogy az ő számára működjenek ezek a dolgok, de nem működnek ezek a dolgok. Tehát szükség van a reformációra. Ha visszapillantunk a történelemben, ma délelőtt a Vörösberényi Isten tiszteleten elmondtam ezt, hogy mit jelentett a magyarságnak a reformáció, de közelebbről ennek a régiónak is mit jelenthetett a reformáció. Elmondtam azt, hogy amikor 1567-ben a törökök elfoglalták Veszprém után, később elfoglalták Vörösberényt is, és a falu olyan iszonyú nehéz helyzetbe került, hogy két úrnak volt kénytelen szolgálni. A magyar földesúrnak éppen úgy, mint a töröknek is. És érdekes módon a török még emberségesebb volt, mint a magyar földesúr, mert azt mondta, hogy bánj a te népeddel úgy, hogy boldogulni tudjanak. Mert ha elszélednek, akkor a mezőről vagy a vadonból nem lehet adót szedni sem. Tényleg volt egy ilyen időszak, mint egy 2-3 generáción keresztül, amikor az emberek elszélettek, kiköltöztek a faluból, és vermeket ástak maguknak, és az erdőkbe bujdokoltak, és ott éltek. De testvéreim, milyen csodálatos isteni kegyelem volt, hogy ugyanezekben az időkben jött a reformáció. És a török időkkel egyben felvette az egész falu népe a reformáció hitét. Hogy ez milyen erőt és vigasztalást jelentett. De nem csak itt ebben a régióban, hanem mindenütt az egész magyarság számára valami hatalmas lelki erőtartalékot és erőt jelentett az, ez az Istenben való bizodalom, mert nem valamiféle eszme rendszerrel volt kénytelen megismerkedni, hanem megtapasztalták sokan az Isten szabadító kegyelmét, mert hirdettetett az ige és az Isten igazsága, az evangélium. Jézus azért jött, emlékezünk csak rá, hogy evangéliumot hirdesse, hogy örömüzenetet hirdessen. És amikor az apostolok is őt követően örömüzenetet hirdettek, vagy a későbbi idő prédikátorai örömüzenetet hirdettek, akkor megújultak a lelkek, akkor lelki ébredések történtek, mert testvéreim, a reformáció, a lelki ébredés az nem olyan tömegmozgalom, nem olyan dolog, ami a tömeg pszichózis vagy a tömeg lélektan alapjai működik, hanem valami egészen más. Egészen más az egésznek a működési mechanizmusa, így mondom. Tehát nem valami tömeghatásra történik az emberi megújulás, az ember lelkének a megújulása, hanem Isten személyes megszólítására. És ez a csodálatos Pál is erről tesz bizonyságot. Erről a személyes megszólításról. És valóban, ha megnézzük azoknak az embereknek az életét, egész visszanyúlva az apostoli korszakba, akik előbbre vitték az emberiség fejlődését, és előbbre vitték ennek a világnak az életét, akkor azt látjuk, hogy mindannyian olyan emberek, vagy a történelem nagyjai közül is azok voltak azok, akik áldásul szolgáltak népek, nemzetek számára és az emberiség számára, olyan emberek voltak, akiket megérintett az Isten kegyelme, akik személyesen tapasztalták meg, az örömüzenetnek a hatását, a bűneiknek a bocsánatát, akik végig járták ezt az utat, amelyben az ember Isten lelke által elkezdi megismerni önmagát, eljut önmaga megismerésére, vagy bűnei megismerésére, felismerésére, és azok elkezdenek neki fájni, és olyan mélységbe kerül, mikor megtapasztalja, hogy nem tud tőle megszabadulni, hogy Istenhez kiált szabadulásért, és Isten megszabadít. És ebben az isteni szabadításban tárul fel előttünk a Golgotai kereszt titka, amely arról szól, hogy Jézus érettünk, miattunk és helyettünk szenvedett, és szenvedésével, kereszt halálával megváltott bennünket, a lelkünk legmélyebb bugyráig átjárt bennünket az Isten bűnbocsátó, kegyelme és gyógyító szeretete, és ez az, ami új emberré tett bennünket. Világi felfogás szerint sokszor és sokan estek, és napjainkban sokan esnek abba a hibába, népeket boldogítani akaró nagyok, hatalmasok, hogy igen, majd teremtünk valamiféle jó helyzeteket, egy igazságosabb társadalmat, aztán majd akkor az igazságosabb társadalom magával hozza, szinte automatikusan, hogy majd jobb lelkű, vagy tehetségesebb, vagy olyan emberek fejlődnek ki, akik majd a későbbiekben külsőbbi nemzedékekre kihatóan is, majd előbbre tudják vinni a dolgokat. És nem ez történik, testvéreim. Így nem működnek a dolgok. Ez utópia. A megváltozott körülmények nem tudják megváltoztatni az embert. Fordítva működnek a dolgok. Az embernek kell újjá születnie ahhoz, hogy pozitív változásokat vigyen bele a világába. És az evangélium erről szól, az evangélium erre szabadít fel. Aztán ezen tovább lépve, hát ha meggondoljuk, a reformáció is ilyen volt, tehát újra felfedezték az evangélium üzenetét. Egy ember, két ember, néhány ember felfedezte az evangélium üzenetét, megújult a lelkében, és fentről, Istentől erőt kapott arra, hogy másoknak is megnyissa a szemét, hogy mások is fellelkesüljenek, és felbátorodjanak, hogy azokat a cselekedeteket cselekedjék, amelyet Isten számukra elrendelt. A tegnapi ige hirdetésben hangzott el az az ige, és az igének ez az üzenete, hogy igen, végül is ez a célja az Isten szabadító kegyelmének, hogy olyan új élethelyzetet teremtsen a számunkra, amely hitből van, kegyelemből, hitáltal van üdvösségetek, azt mondja az ige. Kegyelemből. Ez az Isten munkája. Ezt Isten tudja elvégezni. Hitáltal, ez az eszköz, hogy hitáltal megy végbe, és hitáltal mennek végbe bennünk, vagy a közösségeinkben azok a folyamatok, amelyek szabadulást hoznak, és amelyek oltalmat jelentenek, amelyek Isten közelségét engedik megtapasztalni az élet valóságos eseményeiben is. És mindez Jézus áldozata által. Testvéreim, hiába adnak törvényeket, hiába találnak ki, akár miféle rendelkezéseket, hiába áll a jelen világunknak a rendelkezésére is valami hihetetlenül fejlett tudomány, legyen az akár a csillagászat, vagy a technikai vívmányok sokasága, hiába áll rendelkezésére a világnak akár mekkora gazdagság, vagy gazdaság, vagy katonai potenciál, amivel el tudja az ember pusztítani a világot, de hiába minden más olyan fajta törekvés is, ami ugyan valamiféle szellemi megújulásra törekszik, de a bűnkérdés megoldani csak Isten tudja, és Isten megoldotta, és ez az evangélium üzenete, hogy megoldotta Isten Jézus Krisztusban ezt a kérdést, amit ember nem tudott megoldani, és nem tud megoldani. Minden és minden egészen addig, amíg el nem jut erre a felismerésre, addig csak azt tapasztalja meg az ember, hogy minden hiába valóság alá vetetett, és a hiába valóság alá vetettség alól nincs, ami szabadulást hozna, ami oltalmat jelentene, csak egyedül a reformációnak az az áldása, amely feltárja előttünk Isten igének ezt az igazságát, mert ez annak a jele, hogy nem mondott le rólunk az Isten, szeret bennünket az Isten, és azt akarja, hogy megtartassunk, és üdvösségünk legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk néked, hogy nem csak az apostolok életében, vagy a reformátorok életében vitted végbe ezt a lelki ébredést, hanem ez a szent tűz, amely felülről jött és felülről jön, ma is új életeket hív elő, és új életet teremt, és új jövendőt formálhat. Úrunk, köszönjük néked, hogy arra méltattál bennünket, hogy téged kövessünk. Hogy arra méltattál, hogy a te világodra hangolódhassunk, és onnan felülről nyert erővel, szent lelked erejével tudjunk munkálkodni és járni e világunkban, és mindazt megcselekedni, amit te ránk bíztál, és amit te számunkra elkészítesz. Hiszen nem a törvény cselekedeteiből van üdvösségünk. A törvény önmagában véve jónak tűnik, de az embernek nincs tartósan ereje ahhoz, hogy annak parancsolatai szerint cselekedjen. Egyedül a te megváltó szereteted képesíthet, hatalmazhat fel bennünket arra, hogy úgy cselekedjünk, hogy munkatársaidnak bizonyuljunk. Urunk, könyörgünk hozzád új reformációért, lelki ébredésért, hogy megújuljon sokaknak az élete, családoknak, közösségeknek, nemzetnek. Hatalmas Isten, könyörülj rajtunk szereteteddel, és újíts meg bennünket, hogy megteljen szívünk, lelkünk és szánk az örvendezéssel, az örömmel, a tőled való örvendezéssel, hatalmas Isten, hogy valóban teljes lehessen a mi örömünk. Mennyei Atyánk, őrizd meg, tartsd meg szeretteinket is. Adj nekünk tevékenyebb ima életet, adj nekünk lelki látást, hallást, hogy észrevegyük azokat a jelenségeket, amelyek világunkban vannak, amelyeket eléd kell vinnünk, hogy te orvosold azokat. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy tégy bennünket jó őrállókká mind azon közösségek felett, ahová állítottál minket. Kérünk, édesatyánk, hallgass meg imáinkat, és védj körül bennünket szereteteddel, szabadító kegyelmeddel. Jézusunk érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.